február végén elindult az első alternatív filmgyártási támogatást biztosító alapítvány, a Cine Collegium Budapest. Hogy erre miért volt szükség, mire válasz, és mik a tervei, ezekről fogunk beszélgetni a két vendégemmel, Kis Viki Rékával és Szalai Tamással. Szervusztok! Köszi, hogy itt vagytok!
Hello, és sziasztok!
Szia!
Első körben kérek, hogy meséljetek arról, hogy ki honnan jött. Ugye itt a Cine Collegium Budapestről lesz elsősorban szó, de Tamás, te a Budapest International Film Festival egyik alapítója vagy. Réka, te már ebből kívülről érkeztél. Egy picit kérlek, hogy ezt foglaljátok össze, hogy hogyan áll össze a struktúra, amiben most dolgoztok.
Én producer vagyok, több mint egy évtizede dolgozom a magyar filmszakmában, és januárban hívott fel a Biffes csapat, az alapítók Szimler Bálint és Szalai Tamás, és azt kérdezték, hogy van-e kedvem becsatlakozni az ő munkájuknak abba a részébe, ami egy ilyen független mikrofilm alap kialakítására irányul, mert itt szeretnének elindítani egy pályázatot, úgyhogy akkor már túl voltatok az első Biffen, ami 24 őszén lezajlott, elég szuperül, ügyesen, és akkor utána álltunk neki a pályázat kidolgozásának.
Így van, és a Budapest International Film Festival az mindig is, hogy mondjam, a missziója, céljának tartotta, hogy ne csak megmutassa a filmeket a budapesti közönségnek, hogy Budapesten nem lehet játékfilmfesztivált, nemzetközi játékfilmfesztivált találni, egy jó pár éve már, tehát ez ennyiben is egy új dolog volt, de mi csak nem csak filmeket akartunk bemutatni, hanem azt is akarjuk, hogy filmek készüljenek Magyarországon, és ennek a megvalósítását próbáljuk segíteni avval, hogy elindítottunk egy ilyen filmfinanszírozó alapítványt, és ez lett a Cine Collegium Budapest. Ez az, amire felkértük Vikit, hogy segítsen ebben, és ő viszi ezt a projektet, meg egyéb biffes dolgokkal is segít nekünk.
Akkor most rátérünk szerintem a beszélgetésünk lényegére arra, hogy ez egy olyan alapítvány, ami támogatja a filmkészítőket, de ez egy közösségi finanszírozás. Tehát ebbe be lehet szállni céges vonalról, be lehet szállni magánemberként. Mi az, amire válasz egy ilyen alapítvány? Miért volt rá szükség?
Szerintem azért van erre szükség, mert, és itt igazából az elmúlt, azt hiszem, 6 éve halt meg az Andy Vajna, és ott volt egy nagy átalakulás a film alap, vagyis a filmintézetté is keresztelték át annak a működésében, és igazából az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évben a fiatal és kevésbé fiatal magyar filmes alkotók egy kicsit, mintha egy ilyen vákum ban lennének, iszonyúan kevesen kapnak lehetőséget. Van ugye a filmalapnak az inkubátor programja, ami kifejezetten azt tűzte ki célul, hogy első filmes alkotóknak segít megugrani ezt az első nagy lépést, hogy ki tudjanak kerülni a piacra itthon és nemzetközi szinten egyaránt. De annak a programnak a működésével is vannak problémák, és óriási korlátai vannak. Az egész filmalapnak a működése jelen pillanatban, hát igazából nem nagyon működik. Ha az egész szakmai közösségünket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nem működik, mert annyira kevesen kapnak lehetőséget.
Meg tudtátok ezt fogalmazni egyébként, mik azok a pontok, amiken javítani érdemes? Tehát most beszéljünk általánosságban, mi az, ami nem működik, de és például ez alapja lehet annak, hogyha tudjuk, hogy mi az, ami nem működik, hogy egy párbeszéd létrejöjjön. Akár az NFI és az alkotók között.
Hát ami ugye bizonyítja, hogy nem működik, az, hogy az elmúlt években azok a pénzek, amelyeket az NFI kiosztott filmkészítésre, olyan produkciók létrehozására, olyan produkciókat segítettek, amelyek igazából sem a közönség, sem pedig mondjuk a fesztiválok, a filmfesztiválok számára nem eredményeztek jó filmeket. És az összes olyan film, ami az elmúlt 3 évben ezen a két vonalon sikeres volt, tehát megnézték az emberek, illetve európai fesztiválokon díjat kaptak, azok független finanszírozásból, a NFI-től vagy az államtól független finanszírozásból születtek. Igaz, hogy az adó visszatérítés részét tudták használni, ennyiben van benne állami pénz, de valójában ezek mind független forrásból születtek. Tehát ez bizonyítja, hogy itt valami nagyon-nagyon nem stimmel a mostani filmfinanszírozási rendszerrel.
Igen, az NFI által standard eljárásban támogatott filmek, mert van, ami nem oda tartozik, majd mondom arra is a példát, de a normál pályázati rendszerben pályázati támogatást elnyert filmek, azok nemzetközi szintéren szinte egyáltalán nem tudtak semmilyen sikert felmutatni az elmúlt években. Most az itthoni nézőszámok tekintetében az hozzátartozik az igazsághoz, hogy most már a Futni mentemet lekörözte nézőszámban a Hogyan tudnék élni nélküled, ha jól mondom a film címét. Viszont azért itt az is hozzátartozik, hogy az NFI támogatta filmek, az egy gyönyörű, szép budgetet kapnak marketingre, forgalmazásra, pluszban. Tehát úgy tudta éppen, hogy lekörözni a Futni mentemet, hogy még plusz ez a hátszél, ez a támogatás is ott volt, ami a Futni mentemnél nem. Tehát ez, ami az itthoni sikereket illeti, de nemzetközi szintéren pedig egyértelműen nem tudtak eredményeket felmutatni ezek a filmek. Kivéve azokat, amik nem a normál pályázati eljárásban vannak, hanem volt néhány inkubátoros film, illetve a Momé-nál is készül olyan kiemelkedően eredményes, sikeres animációs film, ami kijut nagy nemzetközi animációs fesztiválokra. Tehát egyébként nekem ez is azt mutatja, hogy például erre a műhely munkaszerű, kisközösséges és szabad alkotói folyamatra fontos lenne lehetőséget biztosítani. De az, hogy a filmintézetnél a döntéshozók, az egy maréknyi ember, akik majd, hogy nem 6 éve nem is változnak, hanem ugyanazok az emberek töltik be ezeket a pozíciókat, az azért nem túl demokratikus, nem ad lehetőséget diverzitásra. Ott azért nagyon megszabott, ugye, mint ezt mindannyian tudjuk, hogy milyen témákkal, milyen formanyelvvel lehet ott támogatást kapni, és ez annyira limitált, miközben a magyar filmművészetnek óriási hagyományai vannak, az egész világon ismerik a magyar filmművészet kiemelkedői alkotóit, és én merem feltételezni, hogy most is él a következő Jancsó Miklós, meg következő Tar Béla, de a fiókban hevernek a forgatókönyveik, mert nem jutnak lehetőséghez.
Oké, most megfogalmaztunk itt egy alapvető problémát, amit most ketten vagytok itt. Rejsz Gábortól is olvastam hasonló kritikákat, és még feltételezem, hogy sok filmalkotó van Magyarországon, akik hasonló kritikával élnek. Itt van a Színe Kollégium Budapest. Akkor ez túl azon, hogy egy megoldása lehet a problémára, vagy megfogalmaz egy megoldást, létezhet úgy, mint egy érdekképviselet, ami párbeszédet hoz létre az NFI és a filmalkotók között? Létezik ez a híd?
Én máshonnan közelíteném meg ezt a problémát. Én szerintem itt, ami történik, az az, hogy az első és a második filmjén dolgozó fiatal csajok, srácok, akiknek nincs networkük ahhoz, hogy pénzt gyűjtsenek össze szponzoroktól, mecénásoktól, vagy akár csak a közönségtől előre láthatnom a filmjükre, mi nekik teremtünk egy olyan platformot, ahol beadják a pályázatukat, beadják a forgatókönyvüket, a költségvetésüket, jönnek egy producerrel, tehát tudjuk, hogy el fog készülni a film, megnézi a mi kis döntőbizottságunk, aki egyébként évente változik, tehát nagyon transzparensen, nagyon demokratikusan, több szempontból évente változó módon bíráljuk el ezeket a pályázatokat.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jelent garanciát az, hogy itt egy másfajta döntőbizottság működik, mint ott, ahol már 6 éve nem nincs változás.
Így van, tehát mi az ilyen friss, saját esetleg erős networkkel, névvel nem bíró filmkészítőknek adunk lehetőséget arra, hogy hozzájussanak ez a finanszírozáshoz.
És akkor valójában ez egy közösségi finanszírozásként kell tekinteni.
Tehát ugye egy ilyen, hogy mondjam, filmet még nem produkált, de egyébként tehetséges művész nem fog tudni magától kimenni és gyűjteni pénzeket akár a közönségtől, akár a szakmabeliektől, mert nincsen meg hozzá ez a tehetsége, nincs meg hozzá a hálózata. És mi
és
ezt a hálózatot...
És nem is dolga egyébként, bocsánat.
És így van, elvenni az idejét attól, hogy filmekkel foglalkozunk.
Tehát de mi valakinek ezt ez nem megy, tehát egy kreatív embernek egyébként lehet itt általánosítani, akkor ez nem feltétlen megy. Nekem sem menne.
Így van. Pontosan. És ez az, amit mi tudunk csinálni, ez, amiben mi be tudjuk hozni azokat az embereket, amit ismerünk, és föl tudjuk kínálni ezt a lehetőséget a filmkészítőnek.
Igen, ugye volt ennek egy nagyon jó előzmény példája, ami a Szimler Bálintnak a Fekete Pont című filmje. Innen is jött az ötlet nektek, ha jól tudom.
Így van.
Ami úgy készült, hogy a Bálint, aki egyébként pont egy erre alkalmas rendező típus, de nagyon sokan nem ilyenek, és ez nincs is ezzel semmi gond, és az ő producere Osváth Gábor, összegyűjtötték elsősorban a filmszakma szereplőitől azt a összeget, ami minimum kellett nekik ahhoz, hogy ezt az egyébként egy helyszínes koncepciót meg tudják valósítani. És mivel ez úgy tűnt, hogy a szakmai szereplők is lelkesedéssel fordultak e felé, szóval valahogy azt érezzük, hogy erre tényleg van igény a szakmától is, és a közönség részéről is. Egyszerűen motivált abbak az emberek is, hogyha azt érzik, hogy valami igazán őszinte jó dologba részt vehetnek, és nem pedig az van, hogy ülünk a fotelben ölbetett kézzel, és várjuk, hogy valamilyen nagyobb szervezet vagy hatalom megoldja a dolgainkat.
És hát nagyon hamar jön a visszacsatolás. Tehát 2026 őszén ezt a filmet be kell mutatni. Olyanoknak fogjuk odaadni a pénzt a döntőbizottság döntése után, akiknél ezt nagyon-nagyon-nagyon valószínűsíteni tudjuk. Tehát látszani fog az eredménye ennek az adakozásnak. Ez egy jó működő, mostani, érdekes, társadalmi problémákkal foglalkozó film lesz. Jó esélye.
Ez az első film, amit megtámogat a CCB, igaz?
Így van, és ezt ugye meghirdettük, március végéig várjuk rá a pályázatokat, május közepén fogjuk kihirdetni ennek a pályázatnak a győztesét, és talán indul újból, egy új pályázatot.
Ez mindig csak egy filmet neveztek meg?
Azon múlik, hogy mennyi pénz gyűlik össze a közönségtől, illetve a szakmabeliektől. Tehát nagyon fontos, hogy ezt magának érezze mindenki, aki Magyarországon szereti a filmet, aki filmet akar nézni vagy készíteni, és minél több pénzt tudunk összegyűjteni, annál inkább fog tágulni a program. A terveink között van, hogy rövid filmet is készítsünk, akarom mondani, finanszírozzunk dokumentumfilmet, sőt, az is a tervek között van, hogy film iskolákba járó diákoknak adott esetben ösztöndíjat tudjunk kínálni.
Érdekel, hogy láttatok-e hasonlót külföldön? Tehát, hogy van-e valamilyen minta, ami alapján ti ezt létrehoztátok? És aztán a transzparenciáról még beszéljünk, mert az is izgalmas, hogy akik pénzt adnak ebbe az alapítványba, ők valamilyen formában részt vehetnek-e a döntési folyamatokban. De vissza ide, külföldi mintákat láttatok-e?
Igen, én elmondom, hogy mit látok külföldön ezzel kapcsolatban, de talán még először a Bálint példájára visszatérve hozzátenném azt, hogy az is egy szuper része volt az ő munkájuknak, amikor már kész volt a film, de nem volt már arra pénzük, hogy filmkópiát tudjanak előállítani, tehát hogy a vetítés a moziban ne digitális, hanem filmkópiáról tudja megtörténni, mert ugye filmre is forgatta.
Ráadásul filmre forgatta a film,
tehát valóban elég faramúci lett volna azt utána, hogyha csak digitálisan tudják bemutatni.
A kedvéért mondjuk, ez jelentős minőségbeli különbség. A moziban ülve egy egészen más minőséget kap az, aki filmkópiára.
Az atmoszférája teljesen más.
Igen, egyébként, ha már itt tartunk, aztán nem kell annyira szakmázni így a technikai részletekkel, de hogy 16 mm-re forgott ez, és annak is van egy még specifikusabb világ a textúrája. Igen. Mindegy, szóval amikor ők eldöntötték, hogy megpróbálják összeszedni a pénzt, mikor már kész volt a film kópia legyártására, én úgy tudom, hogy 24 óra alatt megvolt nekik ez az összeg, és ezt csak azért szerettem volna elmesélni, hogy bizonyítsuk, hogy oké, rendben van, ez egy kis összeg, mert meg a Szimler Bálint azért mondjuk a mi szubkultúránkban már akkor is neki volt egy neve, nyilván az embereknek volt egy bizalma az ő munkája felé. De az, hogy ez ilyen gyorsan összejött, és azért egy nis dologról van szó, mert most őszintén a filmkópia gyártás hány filmnézőt érdekel úgy igazán. Szóval ez is annyira azt mutatta, hogy azt gondolom, hogy lehet építeni, vagy reméljük, hogy lehet építeni a közönségnek a lelkesedésére is.
És a döntés transzparenciája, ugye igen, ez volt a másik kérdés, mindegyik shortlistre kerülő pályázó, ami mondjuk körülbelül 10 lehet, vagy annál nem több, az egy részletes választ fog kapni, és nyilván, hogyha a többiek megkérdezik, akik nem kerültek shortlistre, hogy áll a pályázati anyaguk, akkor nagyon gondosan válaszolni fogunk az ő kérdéseikre is, és olyan válaszokat akarunk adni a shortlistre bekerülő pályaműveket elkészítőknek, ami alkalmas arra, hogy tovább fejleszék a munkájukat. Tehát ha valaki nem kapja meg idén a pályázati támogatást, azt nagyon szívesen dolgozunk velük tovább, hogyha a döntőbizottság egyébként, hogy mondjam, megfelelőnek tartja arra. Tehát itt a transzparencia az kettős, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy fogják érteni, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy megkapják a fődíjat, illetve a díjat, a támogatást, hogyan kell javítani, hogy a következő években esetleg sikerre pályázzanak, illetve a döntőbizottság maga is folyamatosan változni fog, évente más-más döntőbizottságunk lesz, hogy különféle szempontok, művészi szempontok, alkotói szempontok is meg tudjanak jelenni a döntéshozatali folyamatban, illetve személyes összefonódások ne jelenjenek meg a döntések meghozatalánál.
Igen, sőt, nem csak itthon fogjuk segíteni ezeket a projekteket, hanem a külföldi kapcsolatainkon keresztül is szeretnénk őket így tolni tovább a nemzetközi világban. Úgyhogy akkor ehhez kapcsolódva el is mondom, hogy én mit látok, hogy külföldön hogy működnek ezek a dolgok. Én úgy tudom, hogy Európában a kultúrafinanszírozásban és filmfinanszírozásban mindenhol alapvetés az államnak a részvétele. Egyszerűen nem olyan az európai filmkultúra, és szerintem nem is kell, hogy olyan legyen, amit csak piaci lábakon meg tud állni. Azért nem, mert ez leszűkítené néhány formailag nagyon meghatározott műfajra a dolgot, műfaji közönségfilmeket lehetne akkor csak csinálni.
Mert?
Hát azért, mert egy...
Mert azokra egy meghatározott nézőszám biztosan elvárható.
Így van, tehát nincs akkora piac, mint mondjuk Amerikában, és az európai filmművészet... olyan fontos része a művészfilmek, amire soha sem fognak milliók beülni. Tehát, hogy szerintem ez egy visszás dolog, amikor azt gondoljuk, hogy egy film értékének az egyetlen mérőszáma a nézőszám. Uh-huh. Nem, ez egyféle mértékegység, és egyféle szemléletet tükröz. De most érted, hivatkoztunk már itt az előbb Tarbélára. Szerintem Tarbéla filmjeit se nézték olyan tömegek, hogy abból nem tudom, milyen bevétel generálódott volna. Szóval én nem gondolom, hogy ne kellene az államnak kivenni a részét ebből a dologból. Az, hogy ez nálunk nem történik meg, na az a nagyon sajnálatos, és emiatt próbálunk az ő segítségük nélkül is azért küzdeni, hogy mégiscsak lehetőséghez jussanak ezek a fiatal alkotók. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a modell működik, amikor egy részét az állam megtámogatja. Lehet, hogy egy másik részét nem nemzetállam, de mondjuk valamilyen pán-európai alap támogatja meg, és a többi részét kitehetik a piaci szereplők, a szponzorok és a jegybevételek.
Én csak annyival egészíteném ki, hogy Magyarországon tényleg egy kicsit fura helyzet van, hogy az állam nem vesz részt ebben a támogatásban, az olyan filmek támogatásában, amit mi érdemesnek tartunk arra, hogy a közönséghez eljusson. De viszont, ha esetleg ez a helyzet változna a jövőben, és megjelenne megint az állam ideológiamentes finanszírozóként a film készítők számára elérhetővé válna, akkor a CCB-nek egy új missziója, a Színe Kollégium Budapestnek egy új missziója meg tudna jelenni, az pedig a bátrabb, kísérletezőbb, esetleg a formanyelvileg nem annyira megszokott pályázatoknak lehetnénk mi a finanszírozói, támogatói. De addig, amíg ez a helyzet nem állt elő, addig akár nagyobb nézőszámokat produkáló, de társadalmilag releváns témákkal foglalkozó pályaműveket is fogunk támogatni.
Utolsó kérdés, ugye létrejött most a Színe Kollégium Budapest, van nyilván egy elképzelésetek, ahogy elmondjátok, nagyra törő vágyaitok és terveitek vannak. Van-e hosszú távú stratégia? Hogyan látjátok ennek az egész modellnek a működését idehaza? Mennyire veszitek figyelembe a gazdasági környezetet, a társadalmi környezetet, akár hogyha nézzük a sharing economy-t, most már nyilván azokért a tartalmakért, amiket fogyasztani szeretnénk, azokért is fizetni kell, tehát hogy ezeket bevonjátok-e a gondolkodásba, hogyan épül fel egy ilyen alapítványnak a stratégiája?
Hát alapvetően nagyon számítunk arra, hogy a Donabli oldalunkon keresztül kapunk elég crowdfundingot arra, hogy a programnak a következő lépését, tehát a valamikor ősszel a következő pályázatot ki tudjuk írni. Ez egy nagyon fontos következő lépés. Enélkül, tehát hogy a crowdfunding sikeres legyen, nehezen tudunk előre haladni. Hosszú távú stratégiát ezután tudunk igazából pontosan kialakítani. De a hosszú távú stratégiának azok a részei, hogy ne csak egy nagy játékfilm legyen, hanem több nagy játékfilm, rövid filmek, illetve dokumentumfilmek, teljes spektrumot le tudjuk fedni, az már most is megvan. De nagyon fontos, hogy ennek a közösségi támogatottságát sikerüljön megtalálnunk.
Igen, meg a hosszú távú tervek között olyan programötletek szerepelnek, amik nagyon jellemzőek az összes környező országban egyébként, tehát mondhatom Szlovákiát, Horvátországot, Romániát, hogy olyan szakmai fórumok és események történnek, ami a helyi szakmai közösséget beköti a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, és ez most itt Magyarországon nagyon korlátoltan tud csak megvalósulni.
Legyen úgy, hogy ez változhat. Sok sikert a CCB-nek, és jó filmeket a magyar embereknek. Na, az így kerek, nem?
Így van.
Ámen.
Ámen. Nagyon köszönöm, hogy bejöttetek ma hozzánk.
Köszönjük
szépen. Köszönjük.
Kis Viki Rékával és Szalai Tamással beszélgettünk a Színek Kollégium Budapestről. A színekollégiumbudapest.hu weboldalon ti is megnézhetitek. Mindjárt folytatjuk a műsort, maradni él.